Szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek ma azért, hogy imádjátok az Úr Jézust. Eljöttetek azért, hogy kifejezzétek, hogy szeretitek őt, eljöttetek azért, hogy hallgassátok az ő igéjét, eljöttetek azért, mert szeretitek a testvéreiteket, és akarjátok látni a testvéreiteket, eljöttetek azért, mert szerettek együtt énekelni és dicséretet mondani az Úrnak. Hát így legyen rajtatok az Úr áldása, ha ilyen indulattal jöttetek el. Ha valami másért jöttetek el, és nemes és dicséretes, akkor az maradjon meg benneteket, ha pedig nem ezért jöttetek el, akkor pedig az Úr formálja a szíveteket, hogy ezért jöjjetek, hogy Istennel találkozzatok. Egy igét szeretnék nektek olvasni. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért is méltó az Urunk, hogy imádjuk őt, hogy hálát adjunk neki, és kérjünk tőle most áldást a mai alkalmunkra. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, a te szeretetedet. Köszönjük, Uram, hogy a te fiadat adtad értünk, mert szerettél bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy lejöttél a földre, és köszönjük, hogy neked adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönöm az ígéretet is, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Urunk, erre számítunk most is, ebben hiszünk, hogy most is közöttünk vagy, Uram. Köszönjük, hogy tapasztalhattuk ezt az ima közösségben, az éneklésben. Köszönjük, Uram, hogy kérhetjük ezt, hogy áld meg Géza testvérünket az ige hirdetésben. Kérhetjük azt, hogy adj nekünk is olyan szíveket, amely jó föld kész befogadni a te üzenetedet. Ámen.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az alkalmon. És ahogy készültem erre az alkalomra, ahogy gondolkoztam róla, az volt bennem, hogy mindenki, aki itt van, két csoportba sorolható be. Krisztus dicsőítők és Krisztust keresők között. Mert akinek a szívében ott van a Szentlélek, az szüntelenül dicsőíti az Úr Jézus Krisztust. Még ha sokszor a mi lelkünk nem is társul ehhez, de a Szentlélek szüntelenül Jézuson. És az a jó, amikor összehangolódik a mi lelkünk is ezzel, és mi is tudjuk dicsőíteni. Akiben pedig nincs ott még a Szentlélek, aki keresi még csak a helyét a világban, azt igazából Jézusra van szükség. Keres valamit, de igazából egyedül Jézus által tudja megtalálni az ő szíve, az ő élete, épp és egész legyen. És igazából ezért mindenkire rá lehet mondani, vagy Krisztus keresői, vagy Krisztus dicsőítő. Egy igét szeretnék olvasni, alapigeként. Nyissuk meg a Bibliánkat Máté Evangélium a 9. fejezeténél, és a 35. verstől szeretném felolvasni Istenet. Így szól Isten igény. És körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiba, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegségeket, és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül valójukok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratására. Eddig az ige, ennyit szerettem mondani. Úgy kezdődik ez a ige szakasz, hogy Jézus körüljárja a városokat és a falvakat, tanítván a zsinagógában, hirdetvén Isten országának evangéliumát. Ez az ige vers, ez nem csak itt van a Bibliában, így leírva, hanem van egy citátum is, Máté 4.23, ahol szintén ugyanerről számol be a Biblia, hogy Jézus szerte járt, és mindenütt hirdette az evangéliumot, és gyógyítván mindenfajta betegséget, és csodák kísérték az ő munkáját. És ez az igevers igazából arról szól, hogy az Úr Jézus küldetését végezte. Amiért Isten elküldte a földre, amiért itt volt, hogy hirdesse Isten országát, hogy az embereket Istenhez vezesse, azt a küldetését végezte. És eközben, miközben hirdette az igét, miközben Isten akaratát cselekedte, csodák is kísérték az ő útját. Embereket gyógyított meg. És kicsit szeretném, ha erről beszélnénk, ebbe gondolnánk bele, hogy sokszor csodákat várunk. Szeretnénk csodákat látni. Vannak erre műsorok, vannak erre csatorna is, ami erről szól, hogy milyen csodák történnek Isten által. És ez úgy meg tudja ragadni az embert. És van egy vágy is bennünk, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet a mennyország, aki beszámol erről, milyen érdekes ez a beszámoló, hogy valaki járt a pokolba, valaki volt a mennyországba, elragadtatott, és ezek nagyon érdekes dolgok. És nagyon jó, hogyha valóban történnek gyógyulások, és szeretjük ezt is hallgatni. De az ember úgy képes elragadtatni magát, képes úgy álmélkodni ezen, hogy micsoda dolog ez, hogy valaki így meggyógyul. És van egy ilyen vágy a szívünkben. És nem baj, hogy ez van, de tudnunk kell, hogy mindennek helye van. A csodáknak, a gyógyulásoknak Isten helyet adott. És itt is ír a Biblia róla, hogy Jézust is kísérték ezek a jelenségek. Csak ugye ennek a helye, ez mindig Isten szerint való módon kell, hogy megtörténjen. Itt az Úr Jézus idejében, amikor ő csodákat cselekedett, akkor ezek a csodák azt szolgálták, hogy az ő messiási mi voltát alátámasszák, megerősítsék. Ezért is történt ennyi csoda, sőt volt, amikor meggyógyított például egy leprást, akkor elküldte a papokhoz, hogy mutassa meg magát a papoknak, és ezáltal is egy messiási jel teljesüljön be a papok szeme láttára. Mert ez egy messiási jel volt, amikor egy bélpoklos meggyógyult, egy leprás meggyógyult. Tehát a csodának egy olyan szerepe volt az Úr Jézusnál, ami megerősítette az ő küldetését, aláhúzta az Istennek az igéjét, amit ő hirdetett, a szabadulást, az evangéliumot, és itt ilyen feladatot töltött be. Amikor elindult a misszió, amikor az Úr Jézus elment, kitöltetett a Szentlélek, ott is hasonló szerepe volt a csodák. Nem volt egy új szövetség, amit elővettek, és elkezdte Pál apostol hirdetni az új szövetségi igéket. Nem volt összefoglalva így egy Biblia a kezükben, mint nekünk van, hanem elmondták, amit tapasztaltak, amit láttak, amit az Úr a szívükre helyezett, és Isten megerősítette jelekkel és csodákkal az ő szavait. Ahol elkezdett utat törni magának az evangélium, ahol elkezdték Isten igéjét hirdetni, Isten alátámasztotta, az Isten igényének a munkáját alátámasztotta csodákkal. És épp ezért van az, hogy ma, amikor itt összejövünk, nem azért jöttünk össze, hogy gyógyító alkalmat tartsunk, nem azért jöttünk össze, hogy most csodákat várjunk, égi jelenségeket, hanem azért, hogy halljuk az Úr Jézus szavát az igéből, amit minden hívő ember elfogad igaznak, teljesnek. Nem szükséges, hogy most alátámasszuk azt mindenfajta csodával, jelenségekkel, hanem tudjuk, hogy Isten szava igaz. Ami szívünkhöz szól, ez éppen elég, hogy higgyen az ember. Meghallhatja Isten üzenetét Isten igéjén keresztül. És épp ezért nem olyan sok csoda történik. De mégis jó, ha hiszünk Istenben, hogy ő ma is ugyanolyan az Úr Jézus, ugyanúgy hatalma van, ugyanúgy képes embereket gyógyítani az ő szavával, ugyanúgy lehet könyörögni gyógyulásért, és történnek ezek ma is. Nem is olyan látványosan, nem is olyan gyakran, de Isten ma is ugyanolyan hatalmas. Olyan csodálatosan írja le sokszor az Úr Jézus hatalmát az ige. Amikor a zsidókhoz írt levélben, hogy hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Ilyen a mi Urunk. Hatalma szavával tartja fel a mindenséget. Ide emelte őt az Isten, a jobbjára emelte. Tehát hatalma van az Úr Jézusnak bármit megcselekedni. Ezt hisszük, ezt valljuk. De nem így akar Isten minket meggyőzni, hanem szelíd szóval, az ő igényével, az ő szent lelke által. És tudjátok, a mennybe nem akkor örülnek, amikor valaki egy meggyógyul, amikor valaki egy testi betegségből egy csoda által meggyógyul, vagy valami jelenség történik, hanem a mennybe az a nagy megmozdító erő, amikor egy szív odaadja magát az Úr Jézusnak. Amikor végre egy szív azt mondja, hogy hiszem most már, hogy az én bűneimért meghalt az Úr Jézus. És amikor valaki így átadja magát, átadja a szívét az Úr Jézusnak, ez megmozdítja a mennyet. Öröm van a mennyben, nem hiába van ez az élet. E fölött örülnek. Ezt csodálják az angyalok, hogy egy szív döntött Jézus mellett. E fölött örülnek, és e fölött tudunk mi is örülni, nem egy ámulatba ejtő jelenségnek. Tudjátok, ez olyan, szoktuk is mondani, hogy milyen csoda az, amikor valaki megtér. Ez olyan, mint amikor az Ószövetségben Jerikónak a falai leomlottak. Ez egy nagy csoda volt. És sokszor hasonlítják az emberi szívet is egy ilyen zárt, erősen bezárt erődhöz. Áthatóhatatlan falai vannak. Még aki benn van az erődbe, azt se gondolja, hát itt 10 méteres falak hogy fognak leomolni, hogy tudnak rajta átmenni egyáltalán. Hát ez olyan bevehetetlen vár, és sokszor ilyen a mi szívünk is, bevehetetlen vár Isten igéje számára. És mégis leomolhatnak azok a falak, és ha megnézzük ott az igébe, hogy is omolt le az a fal, a hívő, az Isten tisztelő elkezdték ezt a falat körbejárni, és amikor végre 13-ára körbejárták ezt a falat, elkezdtek kiáltani és kürtöket fújni. És tudjátok, így térnek meg az emberek, hogy a hívők kiáltanak azért az emberért, aki ott él bezárva Isten nélkül, és kiáltanak érte a hívők, és hirdetik Isten szabadulását. A kürt az a szabadulást jelentette, volt kürtölés esztendeje is az Ószövetségben, és ez mindig a szabadulást hirdette meg, a szabadság. Na most nekünk hívőknek is, ami vágyjuk arra, hogy megtérenek a mirakolaink, ami vágyunk arra, hogy más is megismerje azt, hogy van szabadság a bűntől, hogy nem kell lelkiismeret furdalással küszködni állandóan a bűneim miatt, a múltam miatt, nem kell, hogy terheljenek, nem kell, hogy szabad legyek mindenfajta gonosz gondolatnak, hanem van védelem, van menekülés Istennél. Ha mi hívők ezt akarjuk, hogy megtérenek a mirakolaink, kiáltani kell ő értünk, imádkozni kell ő értünk. És akkor fog csak változás történni. És a mi életünkkel hirdetni kell Isten szabadító erejét. Ha nem hirdeti az én életem, és ott élek a hitetlen rokonom mellett, nem hirdeti az én életem, hogy én szabad vagyok az Úrban, hogy ő nekem az első, akkor ne várjam azt, hogy összeomoljanak a falak. Akkor ne várjam azt, hogy meg fog majd térni a mellettem lévők, hogyha én magam is nem jár át ez a szabadság. Nem jár át Istennek a lelke. Kell hirdetni az életünkkel, és sokszor inkább az életünkkel, mint a szavainkkal, a Istennek a szabadítását, és kiáltanunk kell az Úrhoz. Kiáltanunk kell mellettünk lévő hitetlenek. Tovább menjünk az igében, a második, vagyis a 36. versben, a második vers, amit olvastam, ezt olvastuk. Mikor pedig látta vala a sokaságot, mármint az Úr Jézus, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszólva, mint a pásztor nélkül valójuk. Az Úr Jézus, miközben végezte itt a szolgálatát, nyitott szemmel járt. Látta, hogy milyenek az emberek. És nem csak a külsejükig jutott el az ő látása, hanem a szívüket is látta. A belsejüket is. És ne gondoljátok, hogy az Úr Jézus egy szuper képességekkel bíró lény volt, hanem emberi formában volt, megüresítette magát. Kapcsolatban volt Istennel, és a látása onnan volt. Onnan látta, hogy az emberek milyen állapotban vannak, hogy el vannak gyötörve. Látta, hogy milyen állapotban vannak lelkileg. Látta, hogy mit végez Isten igéje, az az ige, amit ő hirdet, hogy megindítja őket, de látja azt a nyomorult állapotot is. ránézett így az emberekre, és könyörületességei megindították az ő szívet. És ha mi is most szerte nézünk Békés Csaba, és megyünk az utcán, megyünk buszon, sok emberrel találkozunk, sok embert látunk. Vajon mi jut el hozzánk? Milyen a mi látásunk? Hogy látjuk ezeket az embereket? Miket látunk? Sokszor csak tárgyakat látunk, milyen szép autók vannak Békés Csabán, milyen luxus autók járkálnak, milyen, ahogy járom az utcát, milyen szép paloták, házak vannak, egyszerűen csodálatos. És sokszor itt megállunk. Vagy aki tovább megy, látja az embereket is, és milyen csinosan öltözik, milyen fiatal, milyen jól tartja magát. Sokszor idáig jutunk el csak. És nem látjuk meg, hogy milyen az embereknek a szíve. Nem látjuk, hogy ezek az emberek mennek mind a pokolba. Látjuk a külső dolgokat, valami ébred a szívünkbe, sokszor lehet, hogy irítség, hogy neki bezzeg van, nekem bezzeg nincsen, neki milyen jó megy, én meg mennyit küszködök, sokszor irítség támadhat bennünk, sokszor kívánság, különböző szemkívánságok kerülhetnek a mi szívünkbe. Mennyivel másabb az a látás, ami az Úr Jézusról volt. Nem kívánságok, nem az jött a szívébe, hogy mennyi ember van itt körülöttem, milyen jó az én tanításom. Milyen nagy vagyok már én, hogy gyülekeznek az emberek, nem volt magától se eltelve az Úr Jézus, hanem látta az embereknek a valódi állapotát. Hogy mennek a pokolba, nyomorúságban vannak, Istenre van szükségük nekik. Hogy látod te az embereket? Így látod őket? Vagy annyira a külsőségek fognak meg téged? Tudod így látni őket, hogy elveszett emberek élnek körülöttem, akiknek szükségük van az Úr Jézusra, és én szeretném, ha 50 év múlva nem a pokolba lennének, hanem a mennyországba. Istennel legyenek. Milyen a te látásod? Tudjátok, van, amikor így leragad a mi látásod. Csak a külsőségeket látjuk. És ennek nagyon sok veszélye van. Az Ószövetségbehez egy történet jutott eszembe, amikor Ábrahám és Lód beszélgetnek, hogy ki melyik földrészt válassza. Mert nem fértek már el együtt. És Lót kinyitotta az ő szemét, jó alaposan széjjel nézett, és nagyon szépen, nagyon jónak látta Sodoma és Gomora vidékét. És odáig jutott az ő látása. Látta a nagy gazdagságot, látta, hogy milyen jó anyagi körülmények vannak Sodoma és Gomorában, hát ez nekem a kívánatos. Erre van nekem szükségem. És nagyon sok ember így néz széjjel, fiatalok, külföld, menjünk, ide, oda, a pénz, az nagyon sokat számít sok ember számára, a külsősége. És nézzétek meg, Ábrahám, hogy nézett széjjel? Fölfelé nézett, úgy írja a zsidókhoz írt levél, egy eljövendő város látott, egy mennyei város látott. Ő oda tartott, és tudta, hogy vándor vagyok itt a földön. Istenem, bárhová is vezetsz engem. Csak te vezessél, csak veled legyek az ígéret földjén. Értitek, testvérek, a látásmódbeli különbséget? Anyagiak, hol nekem a legjobb anyagilag, vagy pedig tudom, hogy vándor vagyok, és bárhol legyek, én a mennyországba tartok. Ez volt Ábrahámnak a látása. És most emberileg múlva rosszul járt Ábrahám? Hát az egyik leggazdagabb ember volt azon a vidéken. És hogy járt Ló? Lelkileg gyötrődve élt Sodoma és Gomora emberei között. Hogy élünk mi itt a Földön? Lelkileg gyötrődve, mert nem vagyunk a helyünkből, mert az anyagiak a legfontosabb. Vagy pedig oda készülünk a mennyországba. Oda készülünk és oda akarunk menni. És ez a látás van a mi szívünkben. Mennyországba készülünk. Én oda tartom. De az Úr Jézusnak ilyen látása. És menteni akarta az ember. A következő utolsó két vers, amit felolvastam, arról szól, hogy Isten munkásokat keres. Munkásokat keres. És ez nagyon aktuális, ez a isteni szándék, ez a munkát kereső, tehát vagyis munkásokat kereső, mert ahány újságot kinyitunk, ahány újság, hirdeti újságot előveszünk, teli van állás hirdetésekkel. Legfőképpen Dunántúlon keresnek embereket különböző munkákra, de külföldre is, és nagyon teli van állás hirdetésekkel az ember, a újság, és sokszor a rádióból és tévéből is ezt lehet hallani, hogy kevés a munkák. Én nem tudom, hogy ez hogy van itt Békés megyében, hála az Úrnak nekem van állásom, de én is azt tapasztaltam, hogy kevés a munkás. Beszélgettem én is a felettesemmel erről, és kérdeztem, hogy nem-e akarja esetleg lecserélni az idősebbeket, mint én is már nem vagyok nagyon fiatal, nem akarja a cég lecserélni. És azt mondta, hogy egyáltalán nem, mert kevés a munkaerő. Sőt, kevés az olyan munkás, aki megbízható és rendesen végzi a munkát. Lehet, hogy jönnének dolgozni, de nem nyújtják azt a teljesítményt. Tehát kevés a munkás a világ. És ugyanez igaz Isten országában is. Kevés a munkás Isten országában. Kevés az, aki úgy gondolja, hogy neki a fő, neki az első Isten országának az építése, Isten országának a keresése. Kevés az ilyen hívő ember. Értelmező szótárba kikerestem, lehet, hogy nem egy mai értelmező szótár, de amit találtam, a munkásnak a fogalma. Azt írja, ipari termelő munkát közvetlenül és foglalkozás szerűen végző dolgozó. Tehát foglalkozás szerűen végző dolgozó a munkás. Tehát nem hobbiból dolgozó, hanem foglalkozás szerűen. És Isten is nem hobbi keresztényeket keres. Aki dolgozok, családot nevelek, és még emellett keresztény is vagyok. Hanem olyanokat keresek, akiknek ez fő foglalkozás. Ez az alap az életében. És itt nem lelkipásztorokra gondolok, hanem egyszerű hívő emberek. Akiknél az alap az, hogy én Istenemnek akarok tetszeni, én neki akarok dolgozni, őt akarom szolgálni azzal, ami van, amit tőle kaptam. És emellett elvégzem a munkámat, emellett akarok ő szerintem való módon nevelni a gyerekeimet, a családomat, de nekem ő az első, és az ő országát szeretném építeni. Otthon is, a gyülekezetben is, amerre csak járok, azt szeretném, hogyha ő neki dolgozni, ő neki engedelmeskedni. Az Úr Jézus, amikor a jeruzsálemi templomba megáll, és nézi az embereket, hogy pénzt dobnak be a perselbe. Sokat. Azt írja az ige, hogy sokan-sokat dobtak be. Mondanánk erre, hogy hát ők aztán építik Isten országát. Milyen sokat adakoztak. Ők aztán az olyan emberek, akik fenntartanak gyülekezeteket, fenntartanak az ilyen emberek, akik sokat adakoznak, fenntartanak imaházakat. És lehet egyházakat, imaházakat fenntartani sok adománnyal. De tudjátok, fenntartás, meg a között nagyon nagy a különbség, hogy egy egyház fenntartása és egy Isten tisztelet tartás között. Nagyon nagy különbség van. Isten tisztelet nem folyik abba a gyülekezetbe, ahol nincsenek két filléres özvegyasszony. Ahol nincsenek olyan emberek, akik azt mondják, mindenemet odaadom az Úr Jézusnak. Ahol nincs ilyen ember, ott nincs Isten tisztelet. Ahol nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy nekem az Isten ügye a legfontosabb, akkor ott sok minden történhet abba a gyülekezetbe, abba az imaházba. Sok mindenről lehet hallani, lehet Isten igéjét is hallani, és ez jó dolog, de valódi Isten tiszteletet azt tud bemutatni, aki mindenét odaadja Istennek. Mert ezzel tudja tisztelni az Úr. Ezzel tudom én a hálámat kifejezni, hogy mindenemet odaadom. Mindenemet odaadom. Két filléres özvegyasszonyok biztosítják az Isten tiszteletet. Nyilván képletesen szólva mondtam, de kellenek olyan emberek, akik mindenüket odaadják, és akkor van Isten tisztelet egy helyen, ha vannak ilyen odaszánt emberek. És ez nem megy egyszerűen. Ez nem úgy van, hogy ennek születik az ember, hogy mindenünket odaadjuk. De törekednünk kell rá. Oda kell szállnunk magunkat Istennek. És vállalnunk kell a munkát. vállalnunk kell, amit Isten ránk bízott. Mindenkinek, mindenkivel Istennek terve van. Nem véletlen születtünk. Nem véletlen vagy ki testvérem. Nem véletlen vagy itt testvérnő, hanem Isten feladatokat bízott ránk. És tudjátok, feladat nem az a csúcsa, amikor valaki kiáll hétvéletnek, hanem sokkal inkább az, amikor valamiben megtagadja magát valaki, és megteszed olyan dolgot, amire már neki nincs ereje, de hittel ránézek az Úrra, és megteszem. De hittel vállalom a terhet, de hittel vállalom, amire talán nincs is már erőm, és teszem. És amivel Isten megbízott, akár a gyermekek között, akár a házasságban, akár a munkahelyen, vállalom. Vállalom úgy, ahogy az Isten igéjében meg van írva. Nézem azt, hogy Istenem, hogy kell dolgozni. Le van írva a levelek között, becsületesen, engedelmeskedve, akkor próbálok úgy tenni. És ezek a jó gyümölcsök, amik az életünkből erednek, a hívő életünkből származnak. És ezek a jó gyümölcsök építik Istennek az országát. És ehhez oda kell magunkat Istennek, figyelni kell Istenre, és tudunk gyümölcsöző életet teremni. Ez egy harc, ez egy küzdelem. A munkahelyemen van egy vízautomata, és egy ilyen hatalmas nagy tartályt kell rátenni, elég nehéz rátenni, amikor kifogyik a víz belőle egy ilyen nagy víztartály, és hanyagok sokszor a kollégák, mert nem cserélik. Elfogyik a víz nála, de nem cserélik ki a tartályt, pedig ott van a csomó teli tartály mellette. És többször előfordult már velem, hogy oda megyek, csinálnám a kávét, szeretnék meleg vizet, és üres a tartály. Hát, én akkor bosszankodok magam, hát nem igaz, hogy nem vette észre, és akkor most nekem kell kicserélni. Hát jó, kicserélem. Ez megtörtént egyszer. Megyek egy-két hét múlva, megint ki van fogva, és pont megint nálam, és pont megint valaki nem töltötte fel. Hát nem jó indulatok keletkeztek a szívembe. Na, jó van. Akkor lemegyek fél emelettel lejjebb, és onnan hozok vizet. Én ki nem cserélem. Megyek le, jövök visszafelé a lépcsőn, gondolkozok, hát Isten, ez a jó magatartás. Ez a jó egy hívőrös. Hát így ismernek engem, hogy dühösködök, hogy nem vagyok hajlandó egy ilyen kis apró dolgot megtenni. Hát ugye elszígyeltem magam, és rájöttem, hogy én nem ezzel tudok példát mutatni, nem ezzel tudok jó gyümölcsöt teremni, hanem azzal, hogy megteszem az ilyen dolgot, és ami egy nagyon apróság. El is határoztam, hogy fölmegyek, azonnal kicserélem, hát ahogy mentem föl, már cserélte épp egy kollega. Hát már mondom, ez már bukta, ezt már elrontottam, de ilyen apró dolgokból látják meg sokszor a hitetlenek, hogy mi van benned, mi van benned. Ez a munkavállalás, amire bíztatlak benneteket, legyetek Isten munkatársai, vállaljatok munkát Isten országába. Ez olyan, hogy önkéntes. Mindenki eldöntheti, teszi ezt, vagy nem teszi. De valamit tudni kell erről, hogy lesz egy számadás. Több példázat ugye arról szól, hogy az Úr Jézus kiosztál nekünk, kioszt városokat, mikor, mivel van megadva ez a példázat, és lesz egy számadás. Amikor az Úr Jézus eljön és megkérdezi, hogy gazdálkodtál? Mit tettél az én országomért? Mit befektetted, amit rábízt? Amivel te gazdálkodtál, azt használtad? És itt nem föltétlen talentumokra gondol, hanem időre, energiára, erőre, ami van, azt jól osztod be. Építed Isten országát. Lesz egy számadás. Lesz egy számadás, és azt mondja az ige, hogy lesznek olyanok, akik egy talentumosak, akik elásták az ő javaikat, akik nem használták, akik nem fektették be, akiknek nem Isten országa volt az első. És azt írja az ige, sírás és fogcsikorgatás lesz az ő jutalmuk idézőjelben. Ez mindegyikünket érinti, ez a példázat. Mit teszel? Isten munkása? Én úgy jöttem ide, és úgy mondtam el ezt az ige hirdetést, hogy készültem, és szeretnélek titeket hívni. Legyetek Istennek a munkása. És tudjátok, mai nyelven szólva volt egy nagy álláshirdetés a mennyországban. Még az idő kezdete előtt, még amikor nem indult el lehet még a teremtése. Csak Isten tudta, hogy mi fog történni. És képletesen szólva megjelent egy álláshirdetés. Ki az, aki vállalja, hogy meghal Bálint Géza bűneiért? Ki az, aki vállalja, hogy meghal Bakai Laci bűneiért? Ki az, aki vállalja azt, hogy azt a sok szennyet, azt a sok bűnt, amit elkövetsz, azért átvállalja a büntetést? Ki az, aki vállalja azt a rengeteg mocsoknak a büntetését, amit az ember élete folyamán elkövet? Ki az, aki ez erre jelentkezik? És Isten fia, az Úr Jézus azt mondta, én vállalom ezt az állást. Én vállalom, hogy meghalok az emberekért, meghalok helyettet. Nem volt kérdés számára, hogy hát vajon megírja? Vajon megírja meghalni te érted? Vállalta. Vállalta, mert szeretett téged már előre. Mert szeret bennünket az Úr Jézus előre. Ő vállalt mindent. Minden teljes egészében odaadta az ő életét erre. Hogy meghaljon te érted. Nem tartott vissza semmit. Te is benne voltál az ő áldozatában. Ő vállalta azt, hogy Isten elfordult tőle azért a sok bűn, ami rajta volt, amiatt. És őt büntette meg az Úr Jézus a te bűneidért, hogy te szabadon élhess. Most ezzel a szabadsággal mit teszel? Hogyan éled a Földön itt az életed? Mit csinálsz a te bűntől tiszta, te bűntől megszabadult életeddel? Újra vétkezel? Aztán oda mész az Úrhoz megbocsásra. Mivel töltöd az időt? Isten országát építed, vagy építed a saját birodalmadat, építed a sodomai gomorai házadat, vagy pedig építed a mennyei házadat, mert az az első. Szeretnélek titeket hívni Isten munkatársai. Megéri, óriási a jutalom. És a jutalom nem csak 10 évre szól, vagy 20 évre, amíg itt élsz a Földön, vagy 50 évre, hanem örökké való jutalmak, ajándékok, kincsek ott várnak mindnyájunkat a mennyországban. Ne utasítsátok ezeket vissza. Éljetek vele, és már itt is mennyei kincseket kap mindaz, aki az Úr Jézus szolgálja. Hallgassatok rá!